Szeretett testvérem, bizonyosan tételem alapigéről, az előbb hallott ige szakaszhoz olvasom a János írása szerinti evangélium 6. részének a 63. versét. Jézus szavait halljuk. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, ma egy hete az akkor hallott bibliai igék alapján említettük azt, beszéltünk arról, hogy önmagában nincsen semmi a teremtett világban, hiszen minden, ami az univerzumban van, összefügg egymással, egyik a másiknak oka vagy folyamánya, minden hatással van a körülötte lévő dolgokra. Azért kellett ezt hangsúlyoznunk, mert Jézus akkor azt a kijelentést tette, azt olvastuk tőle, hogy ő neki önmagában van élete, úgy, mint az atyának. Tehát Jézus arról beszélt, hogy egyedül Istennek van önmagában élete, és minden teremtménynek, beleértve az embert is, nincsen önmagában élete, hanem van oka, vannak körülményei, szükségesek hozzá bizonyos feltételek, és minden kölcsönhatásban van egymással. Úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogy függőségben él az ember, mint hogy az egész teremtett világ nem tudja magát kiszakítani ezekből a kötelmekből, ezekből a körülményekből, vagyis ebből a függőségből, hanem ebben él az egész teremtett világ, és hozzátehetjük, hogy az embernek ez az alapérzése, hogy nem önmagában, nem függetlenül, hanem a többiekkel együtt, a környezetével együtt, abba beágyazódva éli az életét. Ez az emberi alapérzés tapasztalattá is lesz igen hamar, amikor megszületünk, és ez a tapasztalat, ez lehet nagyon jó, ez az érzés tehát lehet nagyon jó, amikor azt tapasztaljuk, hogy azok, akiktől függ az életünk, akik hatással, befolyással vannak rá, azok jót akarnak nekünk, azok szeretnek bennünket, támogatnak, segítenek, és mindig azt tapasztaljuk, hogy nem rosszat, hanem jót kapunk tőlük, hogy úgy befolyásolják az életünket, hogy boldogok lehessünk, hogy örvendezhessünk, hogy a szeretetet tapasztalhassuk meg, nem akadályozzák, gátolják, hanem ellenkezőleg segítik, előre mozdítják, támogatják, sőt felemelik az életünket, amikor megbotlik, bátorítanak, vigasztalnak, amikor szomorúságunk van. Nagyon jó tapasztalatokat szerezhet így az ember, mert úgy érzi, hogy biztonságban van, hogy nem árulják el, hogy nem támadják hátba, hanem mindig őszintén, nyíltan elmondják, ami a javára válik. Nagyon fontos az embernek ez az életérzése, hiszen ez nélkülözhetetlen, a kiteljesedő, az emberhez méltó, a boldoga teljes élethez, hogy érezzük azt, hogy akik körülvesznek bennünket, ők a javunkat akarják. Ha így élhetünk, ha így élhetnénk mindig, akkor nagyon jó volna az, hogy függünk a körülöttünk lévő világtól, hogy nem tudjuk függetleníteni magunkat attól. És mégis hozzá kell tennünk azt az emberi tapasztalatot, hogy ez nincsen mindig így, mert van, amikor, vagy vannak akik, és van, amikor visszaélnek ezzel a lehetőséggel, a függőséggel, a befolyásolások lehetőségével, és nem mindig jó szándékkal, nem mindig a mi javunkat akarva igyekeznek hatást, befolyást gyakorolni az életünkre, és amikor ezt a visszaélést tapasztalja az ember, az borzasztó érzéssel tölti el, mert szertefoszlik a biztonság, szertefoszlik a támasznak az érzése, a tapasztalata, és az ember azt gondolja, milyen jó volna, hogyha függetleníthetné magát a többiektől, a környezetétől, hogy ne kellene tartania, félnie tőlük. Kedves testvéreim, azért említettem ezt fel a múlt vasárnapi igehirdetésből, vagy bibliai megértésből, mert itt hosszabb vitát folytat Jézus az őt körülvevő emberekkel, a többiekkel a kenyérről. Azért indul el ez a vita, mert Jézus megvendégeli az 5000 embert, azt a nagy tömeget, amelyik étel nélkül veszi őt körül, és az 5 kenyérből és a 2 halból olyan nagy mennyiséget, olyan csodát tesz, hogy mindenkinek elegendő, sőt még maradékokat is, sok maradékot szednek össze a tanítványai, és ennek a csodának az átélése után azt tapasztal Jézus, hogy utána zúdul a tömeg, hogy megint akarják ezt élni, hogy megint várják tőle azt, hogy megelégítse ezt a földi igényüket, hogy elverje az éhségüket, hogy elvegye a gondjukat. Szeretnék tehát a sokasárnak a tagjai azt a függőséget, azt a rendszert, amiben élnek, azt olyan biztonságossá tenni, hogy ne kelljen többi aggódniuk a mindennapi kenyér miatt, hanem Jézustól azt újra és újra megkaphassák. És ezt az igényt, ezt az éhséget tapasztalva Jézus ezért kezd el beszélni az igazi, a lelki, az élet kenyeréről, hogy ráirányítsa a figyelmét a tömegnek is, meg azoknak is, akik aztán vele vitába szállnak, hogy mi az igazán fontos. Itt tehát a földi és a mennyei kenyér vitája folyik Jézus és a zsidók között, az a hit, ami vagy azt célozza, hogy a legfontosabb, hogy itt a földön ne legyen kenyérgondom, hogy itt ebben a függőségi rendszerben, amelyben élem az életemet, a lehető legjobban helyezkedjek el, a legelőnyösebben, és az a másik hit, amiről Jézus beszél, az igazi életről, amelyik felette áll ezeknek a földi viszonyoknak, amelyek függetlenek, amely független a földi viszonyoktól. És erről szeretnék most röviden beszélni, mert mi is mindannyian tapasztaljuk azt, hogy az ember szereti kézben tartani a dolgokat. Nem csak a saját dolgait, hanem többé-kevésbé mindannyiunkban benne van az, hogy a másoknak, a többieknek a dolgait is szeretnénk kézben tartani, irányítani, befolyásolni, részben az előbb mondottak szerint, hiszen vannak, akiket ránk bízott az Úr, és felelősséget vállalunk, értük és gondoskodhatunk róluk, és tényleg sok erőfeszítést tehetünk a legjobb szándékkal, hogy mindent, ami a javukra válik, azt megadjunk nekik, de van, amikor az ember nem ilyen tiszta szándékkal, hanem önös érdekből, vagy önző szándékkal szeretné kézben tartani a többieknek a dolgait, és nagyon jól tudjuk, hogy az emberi történelem erről is szól, vagy nagyon sokszor elsősorban erről szól, hogy vannak, akik a többieket, minél többeknek a sorsát, az életét kézben akarták tartani, és aztán kihasználták, aztán elnyomták, aztán kizsákmányolták a többieket önző módon, a saját érdekeiket a többieké fölé helyezve is. Ennek a folyamatnak, ennek a történésnek újra és újra visszatérően nagyon fontos eszköze volt a földi kenyér. Amiről Jézus beszél, amiről a zsidók is beszélnek, az a mindennapi betevő falat, amelyik az ember földi életének a fenntartásához nélkülözhetetlen, és hamar rájött az ember, hogy ezzel a kenyérrel befolyás, hatást tud gyakorolni a többiekre, egyre inkább kézben tudja tartani másoknak az életét. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak ismerős ez a helyzet, és van egy, nem tudom, lehet úgy mondani, ikonikus mondat a magyar nyelven. Mostanában eléggé keveset hallottam, de régen annál nagyobb divat volt ezt hangsúlyozni, hogy amíg az én kenyeremet eszed, mondta a családfő a rábízottaknak, gyermekeinek, a házastársának, a házanépének, addig igenis azt kell tenned, amit én akarok. Nagyon jól kidomborítja ezt a szándékot, ezt az életérzést, hogy a többieknek az életére én szeretném a döntő hatást gyakorolni, és az eszköze szimbolikusan is, jelképesen is, amíg az én kenyeremet eszed. És bizony, nagyon sokszor így van velünk, hogy hát ha egyszer én adom, ha egyszer én teremtettem elő, ha az én pénzemből van, hogyha az én jó szándékomon múlik, hogy adom, akkor akinek adom, az igenis köteles kifejezni a háláját, a köszönetét azzal, hogy engedelmeskedik nekem, hogy elismer engem, hogy elfogadja
az én akaratomat. És így van ez, így volt és van világméretekben is, hogy a földi kenyér mindig is egyik legfontosabb eszköze volt annak, hogy befolyást gyakoroljanak országok, népek, csoportok másoknak a mindennapi életére. És hogyha figyeltük az előbb a lekcióként felolvasott igeszakaszt, akkor talán egy kicsit úgy belesimulva a történetbe, de mégiscsak megjelenik pontosan ez a mozzanat, hogy az ember a másik emberről úgy gondolkodik, hogy de hát én az ő életét kézben tartom, tudok róla mindent, és neki bele kell helyezkedni abba a relációba, kapcsolatrendszerbe, amiben én is benne vagyok. Azt mondják a zsidók, hogy nem Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük az apját és az anyját, vagyis, hogy ugyanolyan, mint mi. Tudunk róla mindent, és ez, hogy ismerjük és tudunk róla mindent, ez nagyon sokunknak ismerős a magyar történelmből is, amikor voltak olyan korszakok, hogy az elnyomásnak az egyik legfontosabb eszköze volt az adatgyűjtés, azonnak a rendszerezése, hogy zsarolhatóvá tegyenek minél többeket, és így tántoríthassák el őket a saját meggyőződésüktől, így erőltethessék rájuk az önmaguk meggyőződését, így uralkodhassanak azok felett, akiket el akarnak nyomni. És érdekes, hogy itt, ebben a történetben ez a mondat, ez a szándék ugyanígy elhangzik. Na de hát ismerjük az ő viszonyait ezzel a néhány szóval kifejezve. És ezért olyan fontos, amit Jézus nekik mond. Először ugye a vitapartnereinek, és azután a tanítványainak is. Mert amit Jézus, ahogy hallottunk egy részletet, önmagáról mond, hogy ő az élet kenyere, ő adja az örök életet. Azt olyan kemény beszédnek ítélték a tanítványai közül is sokan, hogy nem tudták elfogadni, nem akarták elhinni, és elmaradtak Jézus követésétől, nem maradtak vele, nem mentek tovább ő vele. És ezért ez is kidomborítja azt, hogy milyen fontos ez a vita, milyen fontos Jézusnak ez a bizonyságtétele, mert amikor a mennyei kenyérről beszél, akkor arról is szól, hogy az fölötte van a földi kapcsolatrendszernek, a viszonyrendszereknek, a mindennapoknak, és így, aki a mennyei kenyeret várja, azzal él, azt elfogadja, az önmaga is ki tudja vonni magát egyre inkább a földi viszonyok alól, egyre kevésbé lesz a többiek által befolyásolható, irányítható, zsarolható, egyre inkább tudja az igazit, a jót, az üdvözítőt követni. Nem lehet az olyan embert kézben tartani, aki tudja, hogy a földi kenyéren túl a mennyei kenyér az, ami igazán szükséges a teljes emberi élethez. Erről beszél Jézus, ezért lett olyan sok ellensége, mert látták, hallották, érezték, tapasztalták, hogy ő és akik őt követik, nem lehetnek többé olyan befolyásolhatók, nem lehet őket úgy kézben tartani, és ez megint nagyon sokunknak a saját életében is tapasztalat, amikor évtizedeken át tartotta magát a bibliás hit, a Jézusba vetett hit az elnyomó rendszerrel szemben, és kevésbé voltak megfélemlíthetők, kézben tarthatók, irányíthatók, befolyásolhatók azok, akik Jézusban hittek, de nem csak a mi életünkben, hanem az elmúlt évszázadokban is, nagyon sokszor tartotta a magyarra támadókkal szemben a keresztény hit a lelket, hogy nem csak az a szenvedés, nem csak az a pusztítás, amikor tényleg elvették a kenyeret, beszolgáltatták a gabonát, amikor felgyújtották a falvakat, a házakat, hogy nem csak ezek a viszonyok vannak, hogy ők akarnak minket irányítani, hanem akkor is hittek abban Jézusban, aki önmagáról azt mondta, hogy hallottuk az imént, én vagyok az élet kenyere. És ez nekünk is, és ez ma is fontos. Akkor is, hogyha úgy tapasztalhatjuk, hogy egyre több az a földi kenyér, ami olyan nélkülözhetetlen a mindennapjainkhoz, egyre több, egyre könnyebben megfizethető, egyre inkább biztonságban érezhetjük magunkat ilyen értelemben. Nagyon fontos a Jézus tanításában az örök életről szóló rész, az, hogy nem csak ez a földi, hanem az eljövendő örök élet is van. Erről a hitről beszél, amikor a mennyei kenyérről tesz bizonyságot, hogy az, vagyis ő jelenti az örök életet. És ezért aztán ma is, nekünk, mai magyar reformátusoknak fel kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon hiszünk-e úgy az Úristenben, hogy hiszünk az örökké valóságban is. Hadd említse meg azt, hogy tegnap volt az egyház kerületünkben olyan konzultáció, olyan tanácskozás, amelyikre azokat az egyházközségeket hívta meg az egyházkeret elnöksége, vezetősége, ahol úgy néz ki, hogy bizonytalan a helyzet, anyagilag az épületek állapotában a fogyatkozás miatt, a lélekszám csökkenése miatt, a lelkészi állás fenntartásában, és többen is elmondták a saját gyülekezeti gyakorlatukat, tapasztalatukat, például Baranyában is, ahol egészen új modellel igyekeznek a reformátusokat megtartani, és a lelkész házaspár elmondta azt a klasszikus módszert, hogy azt gyakorolják, hogy végig mennek a településekre, és mindenhová becsengetnek, és mindenhol megkérdezik, hogy reformátusok-e, hanem akkor is, ha igen, akkor is hisznek-e az Úristenben, igen, és amikor megismerkednek velük, akkor kérdéseket tesznek fel, kérdőívet, és amit ki szeretnék emelni, nagyon sokan azt válaszolták, ez az elmúlt egy-két évben történt, hogy hiszek Istenben. És arra a kérdés, hogy hisz-e a feltámadásban, arra nagyon sokan nem tudták beírni azt, hogy hiszek a feltámadásban, az örök életben. Vagyis ezek a földi viszonyok, amikről a zsidók is vitatkoznak Jézussal, ezek a földi viszonyok, amit énekeltünk az imént, hogy hadd szakadjunk el ezektől, ezek nagyon erősen körülvesznek, fogva tartanak, befolyásolnak bennünket, és nehéz elhinni, elfogadni, hogy van e fölötti, hogy van ezen túli élet is, erre sokkal kevesebben válaszolták azt, hogy hiszek az örökké valóságban. És ezt azért is érdemes tudatosítanunk magunkban, mert az elmúlt időszakban, egyszer említettem már a közelmúltban, több mindennel kapcsolatban felvetődött az a kérdés, hogy na de hát, akkor tartjuk-e magunkat, mi reformátusok, mi mai keresztények is, azokhoz a hit elveinkhez, amelyek a Bibliában gyökereznek, amelyeket a hitvallásunkban megfogalmaztunk. És bizony az a válasz, hogy nagyon sokszor egyháztagok, hívő emberek, lelkipásztorok is olykor vitát nyitnak olyan kérdésekről, amiről nem volna szabad, és el is hangzott ez a kérés, ez a felkiáltás, hogy de hát, ha reformátusok vagyunk, ha hívő keresztények vagyunk, akkor vannak olyan dolgok, amikről nem nyitunk vitát, és ha valakinek más a véleménye, akkor neki kell elgondolkodnia, hogy tényleg református hívő keresztjén-e. Hát ilyen a feltámadásnak a kérdés, az örök életnek a kérdése, hogy miért halt meg, hogy miért támadott fel, hogy miért ment a mennybe az Úr Jézus Krisztus, azért, mert ő az élet kenyere. Ő ezt mondja magáról, mi ezt hisszük, és azért is hisszük ezt, mert ő többet akar adni annál, mint amit a földi életünkben megszerezhetünk, befogadhatunk, elfogadhatunk. Szabad látnunk, hogy a függetlenségnek, a szó legnemesebb értelmében vett függetlenségnek ez a záloga, a biztosítéka, a lehetősége, hogyha abban a Jézusban hiszünk, aki többet ígér a földinél, a mennyei kenyeret, az örök életnek a kenyerét. És mindig vegyük észre, amikor Jézust le akarják rángatni a földi viszonyok közé, amikor viszonylagossá akarják tenni, relativizálni akarják az ő személyét, vagy a küldetését, vagy a váltságművét, akkor amögött mindig ez a szándék van, hogy aki Jézusban hisz is, ne higgyen az örökké valóságban, fogadja, hogy Jézus egy nagy tanító volt, földi ember volt, értékes volt, de mégis illeszkedjen bele a földi viszonyokba. Nekünk pedig, szeretett testvéreim, Jézus tanítása, bizonyságtétele a mennyei kenyérről, az élet kenyéréről, az örök életről éppen ezt hirdeti, ezt ajánlja, hogy mi, ha hiszünk ő benne, hiszünk az örökké valóságban, akkor annál kevésbé kell függenünk a földi viszonyok között, a többiektől, másoktól, körülményektől, önmagunktól. Ezért szabad azt az örökséget, amire olyan büszkén szoktunk hivatkozni, a magyar református örökség, nem csak örökségként kezelni, hanem ma is átélni, ma is megélni, ma is hinni, és ma is bízni Jézusban, aki az élet kenyere. Amen.